Gyakran megkapom ebbe a rovatba SMS, WhatsApp vagy Viber üzenet formájába, hogy a dracénámon vannak apró kis sárga foltok, Mihálovics gazda segítsen, de én nem vagyok növényorvos. Viszont eszembe jutott, hogy elmagyarázom akkor a nagy érdeműnek, hogy mit csinál egy növényorvos, de nem én, mert hogy én nem vagyok növényorvos. Görög Róbert, a Növényvédelmi Szövetség ügyvezetője a Szerencsés. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánom!
No, hát az állatorvost azt tudjuk, hogyha baj van Fifike emésztésével, akkor elvisszük hozzá, és az állatorvos meggyógyítja. De mit csinál egy növényorvos, meg hol teszi mindezt? Vigyük egy kicsit a vidéki élet mindennapjait közelebb a városlakókhoz.
Ez borzasztó, borzasztó egyszerű. Lehet, komoly analógia van egy állatorvos és egy növényorvos között. Az állatorvos az állatokkal teszi, a növényorvos a növénye. Az növényorvos, az kimegy a szántóföldre, és megnézi, hogy mi a probléma, mi lehet a probléma a növénnyel, és ennek megfelelő kezelést ír elő. De tovább megyek, tehát vannak itt megelőző dolgok. Egy integrált növényvédelemnek a alapja az az előrejelzésen alapuló védekezés. Tehát vannak különböző, akár ilyen károsító diagnosztikai modellek, amelyek a napsütéses órák számából, páratartalomból, hőmérséklet, hőösszegből számolhatóak, és akkor már irányítottan tudunk kimenni a területre, mert már tudjuk, hogy milyen problémára számíthatunk.
Ez hobbi kertekben is működik, ez a növényorvosi dolog? Tehát, hogyha valakinek 3 szál szilvafája van, meg 15 tő paradicsoma, akkor oda is hívhat növényorvos, vagy ez nem árt, hogyha mondjuk a hobbi kertészek azok magukat képezik ki valamilyen szinten ebben a szakmában?
Én azt gondolom, hogy az mindenféleképpen jó, hogyha valaki növényekkel szeretne foglalkozni, egészséges növényt szeretne nevelni, és egészséges élelmiszert szeretne fogyasztani, hogyha egy minimális tudással rendelkezik ezen a területen. Erre akár képzés is van, tehát erre vannak ezek a zöldkönyves képzései a növényorvosi kamarák területi szervezeteinek, amivel már kisebb kockázatú növényvédőszereket is meg lehet esetleg vásárolni.
Na most ütköztünk bele a képzettség kérdésébe, mert hogy én ugye időnként szoktam előfordulni ilyen növényvédelmi eszközöket árusító boltokba, és ott mondja az eladó, hogy hát nem mindenhez férhetek én mezei halandóként hozzá. Ez hogy működik, ez a rendszer?
Így van, ez egy kockázatcsökkentő intézkedés. Tehát itt olyan készítményekről beszélünk, amik bár nagyon komoly környezeti, nagyon komoly humán egészségügyi vizsgálatokon mennek keresztül, több évig, 10-12 évig tart egy ilyen készítmény engedélyezés, az 200-250 millió euróba kerül ez a fejlesztés és ez az engedélyezési folyamat. Uh-huh. De ettől függetlenül avatotlan kezek kezében ezek a készítmények akár kockázatosak is lehetnek. Na ezért van szükség a képzési követelményekre. Magyarországon 3 kategóriába soroljuk a növényvédőszereket. A harmadik a szabad kiszerelés és szabad felhasználású kategória, ezt bárki megvásárolja, itt a kockázat igen alacsony. Van a 2. kategória, ehhez említettem az előbb ezt a 80 órás úgynevezett zöldkönyves növényvédelmi képzést, ahol már a növényvédelem és a permetezés technika alapjaival megismertetik az embert, és akkor ő ezeket a készítményeket már biztonságosan tudja használni, és utána jön a király kategória, az 1-es, amit viszont csak növényorvos írhat föl receptre. A növényorvosokról pedig azt kell tudni, hogy ők 5 éven keresztül tanulják ezt az egyetemen.
Mi van akkor, ha nekem arra a szerre van szükségem, amit csak növényorvos alkalmazhat? Akkor ki kell őt hívni?
Igen, akkor mindenféleképpen kell keresni egy növényorvost. A növényorvosi kamara honlapján is van erről adatbázis, ez a www.magyarnövényorvos.hu oldal, és van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján is egy szakértő szaktanácsadó kereső, és ott is vannak növényorvosok.
Mennyire ellentmondásos a megítélése ennek a szakmának? Ez azért fontos kérdés feltenni, mert hogy akárhányszor kiejtünk valamiféle vegyszernek a nevét, akkor jönnek nem kellő mélységben informálódott hallgatók, és elkezdenek azzal dobálózni, hogy miért nem lehet vegyszermentesen termelni, miért kell mindent kiszórni a növényekre, amik aztán ezt magukba építik, mi meg megesszük őket, ugyanez igaz persze az állatokra is. Szóval itt a társadalom meglehetősen megosztott a növényvédőszerek használatával és azoknak az alkalmazóival szemben.
Igen. Nagyon jó, és örülök neki, hogy előkerült ez a vegyszer szó például. Ez egy iskola példája ennek. Ezt például a mi szakmánkba kerülni szoktuk, ezt a megfogalmazást. Vegyszer, az például az én olvasatomban, az mondjuk a hipó, vagy a sósav. Itt például növényvédőszerekről beszélünk, amit említettem, hogy itt nagyon komoly, esetenként 10 000 oldalas dokumentáció, és mondom, 10-12 évig tartó engedélyezési folyamat van egy ilyen készítmény. Ezt minden irányból megvizsgálják, ráadásul az Európai Unió engedélyezési rendszere, az büszkén mondhatjuk, hogy a legszigorúbb a világon, tehát itt olyan készítmény, ami az engedély okirat szerint felhasználva veszélyt jelent akárkire, olyan nem kerülhet be a élelmiszerrend, vagy nem kerülhet be a magyar gazdálkodási gyakorlatba.
Hát de már korábban is bekerült erre, azt mondja a laikus, hogy voltak olyan glifozát tartalmú dolgok, vagy valami nikotinoid.
Az friss téma, de mondjuk a DDT-ről régen DDT, azt mondták, hogy az marha jó,
meg azt gondolják ezek a nagyon sokan, hogy hát óriási lobby erővel bírnak ezek a cégek, akik ezeket előállítják, és akkor ők majd ráhatnak a döntéshozókra. Nem kötekedni szeretnék, csak hogy megfogalmazom
Értem. Igen, ezek bekerültek, és ahogy maga ez az engedélyezési rendszer szigorodott, úgy ezek azonnal ki is kerültek. Tehát itt a hatóanyagokat 10 évente felülvizsgálják. Sok esetben, amikor egy hatóanyaggal kapcsolatban probléma merül föl, akkor akár soron, ha még ezen a borzasztó szigorú dolgon át itt tud jutni, akkor soron ki, és látszik, hogy probléma van, azt azonnal felülvizsgálják, és azonnal elveszíti az engedélyét, de 10 évenként az összes hatóanyagot felülvizsgálják, és 10 évenként a legfrissebb, a legszigorúbb mérési módszereket használják erre. És így kerülnek ki azok a hatóanyagok, amelyek ezeknek már nem felelnek meg.
Érdekes történet az is, hogy mi beszélünk nagyon sokat a klímaváltozásról, és a szakértők meghozzák azokat az ítészeket, hogy újfajta kártevők jelennek meg Magyarországon is, meg egész Európában is. A kérdés tehát az, hogy mennyire kell ezzel foglalkozni a növényorvosoknak, mennyire vannak képben a növényorvosok ezzel a problematikával. Mit lehet tenni, hiszen új kártevő ellen nem biztos, hogy fel van vértezve egy növényorvos.
Ez egy borzasztó komoly probléma. Tehát itt a felmelegedéssel, ugye délről, akár természetes úton is jönnek ezek a új károsítók, vagy pedig előfordul az, hogy különböző csomagolóanyagokkal be tudják hozni őket az országba. És itt a fő problémát az okozza, hogy fő problémát nem is az, hogy a növényvédelemnek, meg a növényvédelmi szakembereknek nincs erre válasza, amikor ezek bekerülnek. Itt a legnagyobb probléma az, hogy természetes ellenségük sincs. Uh-huh. Mert ugye egy dinamikusan változó mezőgazdaságban, amikor ezek természetes úton jönnek, akkor ugye oda jönnek a természetes ellenségek is adott esetben velük. És akkor az embernek már csak annyi a dolga, hogy ugye ebbe a folyamatba olyan módon próbáljon belenyúlni, hogy egy kicsit a természetes ellenséget segítse, vagy pedig, hogy úgy megbundázza a rendszert, hogy kellemetlen legyen magának a károsítónak. De ugye ott már van egy alap. Viszont ilyen esetekben ugye itt nincs természetes ellenség, tehát ez szinte azonnali reakciót kíván a növényvédelmi szakemberektől és a növényvédelmi szakmától. Mert különben jelentős problémákat nagyon rövid idő alatt tudnak okozni ezek a fajok.
A másik, hogy ilyen kocakertészként én is az időjárási extrémitásokkal szoktam riogatni a hallgatókat, hogy most ugye van egy hűvös, meglehetősen csapadékos idő, ez nagyon kedvez a különféle gomba betegségeknek, lesz is ellenek tennivalója bőven a kertészeknek, meg a mezőgazdáknak, de volt asszály, az meg megint más fajta kihívások elé állítja a növényorvosi szakmát, gondolom én.
Igen. Hát az azt nézve, azzal az asszállyal, ami tavaly a Magyarország keleti részén volt, ezzel sajnos nem lehet mit kezdeni. Tehát erre nyilván egy megoldás lenne, hogyha tudnánk öntözni. De Magyarországon az öntözhető területek mértéke igen csekély. Tehát van az a pont, amikor én azt gondolom, hogy sajnos nem lehet mit tenni, ez fordult elő tavaly. Hatalmas problémákat okoz ez, és nem mezőgazdasági szakmai szempontból, hanem financiális szempontból.
Igen, de közben meg azt látom, hogy olyankor, amikor ilyen asszály van, és minden kisül, akkor nincs munkájuk a növényorvosoknak, most meg ilyen löketszerűen van, és hosszú heteken keresztül védekezni kell a különböző gombafertőzések ellen. Gondolom én megint csak fél laikusként.
Így van. De nyilván ezt a hideg időt, ezt egy felmelegedés fogja követni, még a víz az ugyanúgy ott lesz a területeken, nyilván egy párás mereg az borzasztóan kedvezni fog a különböző fertőzéseknek. Amit itt ki tudok emelni, ugye sárga rozsda ellen már több helyen, nagyon sok helyen kellett védekezni az országba, most a lehűlés előtt is, ahol ezt nem tették meg gabonába. Ott mindenféleképpen, ahogy elkezdődik a felmelegedés, azonnal javasolni tudom.
Igen.
Mert ebből nagy probléma lesz.
Amit megint az újságolvasok kaptak, vagy tájékozódhattak, vagy informálódhattak egy másik problémáról, ez pedig a drónos permetezés. Ment nagyon hosszú ideig a vita, hogy lehet-e drónról permetezni, vagy nem, miközben ugye a technológia mellett lándzsát török azt szokták mondani, hogy hát így sokkal a növényvédőszer terhelést lehet csökkenteni, meg sokkal környezetbarátabb ez a dolog. Ez éppen hogy áll? Meg miért alakult ki ebből ekkora vita, hiszen első látásra ez egy klassz dolognak tűnik.
Igen, a drónos permetezés, hát nézd, erről egy napot lehetne beszélni. A drónos permetezéssel kapcsolatban az első probléma az ott kezdődött, amikor ezt az Európai Unió légi növényvédelemnek minősítette. Uh-huh. Azt tudni kell, hogy az Európai Unióban a légi növényvédelem az alapvetően tiltott. Van pár ország, ahol különböző kritériumokkal, ilyen Magyarország kritériumok betartásával, előre bejelentés, stb. Lehet még légi növényvédelmet folytatni, mondom, ilyen
ez
Magyarország.
Most, bocsánat, csak hogy értsék a laikusok, ez az, amikor régen ment a helikopter és szórta meg a repülő, és szórta a szántóföldi kultúrákat ilyen-olyan szerekkel, ez az Európai Unióban tiltott jelenleg. Viszont a drónokat azt mondták, hogy ezek azt csinálják, pedig nem.
Így van, tehát ezzel vontak pár huzamot, ez az én véleményem szerint eleve egy hibás döntés, tehát itt azért a kettő között vannak különbségek, és akkor utána folytatódott tovább a dolog. Magyarországon csak olyan géppel lehet permetezni, aminek van típus minősítése, ezt a Mezőgazdasági és Gépesítési Intézet végzi ezeket a típus minősítéseket Gödöllőn. Na most ezeknek a drónoknak nem volt. El kellett idő, amíg lettek olyan drónok Magyarországon, akiknek megvan ez a típus minősítése.
Uh-huh. Értem.
Közben elindult a jogszabályi háttér rendbetétele Magyarországon is, meg lett a szükséges rendeletmódosítás, tehát most már jogszabály szerint is lehet drónnal permetezni. Közben előírtak egy képzési kötelezettséget, szerintem nagyon helyesen, tehát kifejezetten egy speciális drónpilóta képzésen kell látni azoknak az embereknek, akik drónnal szeretnének permetezni. Ebben drónos repülési ismeretek és növényvédelmi ismeretek is vannak. Ehhez eleinte nem voltak képzőhelyek. Most már vannak képzőhelyek, elindultak ezek a képzések, és most jön a következő pont, ugye kellene hozzá olyan növényvédőszer, ami drónos kijuttatásra engedélyezett, A növényvédőszer engedélyezés az egy bürokratikus lassú folyamat, még egyelőre nincs ilyen növényvédőszer, folyamatban vannak vizsgálatok, és nagyon remélem,
hogy értem, tehát akkor a rendszer, ahogy épül fel, eddig nem engedték, mert hogy még nem volt kész a rendszer, és ahogy ez felépül, szépen majd lazul a szabályozás. Értem. Köszönöm. Még egy utolsó kérdést engedjen meg. Nem lehetne így ezt az egész mezőgazdaságot ilyen növényvédőszermentesíteni? Tehát miért van szükség erre az egészre? Hogy növényorvos, engedélyeztetés, kísérletezés, stb. Legyen ez az utolsó kérdés.
Növényvédőszermentesíteni, nézze. Lehet. Én azt gondolom, hogy lehet. Ha el tudjuk fogadni azt, hogy nem jut mindenkinek megfelelő mennyiségű élelmiszer, és ami jut, az is a nyáron, akkor akár holnap lehet. Ha azt nézzük, meg lehet ezt csinálni szépen lassan. Viszont az tanulás, tanulás, tanulás és tanulás. Tehát ökológiai módon termelni az sokkal-sokkal-sokkal nagyobb szaktudást igényel, mint hogyha igénybe tudok venni minden olyan eszközt, ami engem, mint termelő segít, például növényvédő szert is. Uh-huh. De meg szeretnék mindenkit nyugtatni, tehát higgyék el nekem, ezekkel a készítményekkel, az engedélyezett készítményekkel, engedélyjogirat felhasználás szerint, amik át tudnak menni ezeken az engedélyezési előírásokon, ezekkel semmi probléma.
Jó,
ezeket nyugodtan lehet használni.
Jó, nagyon szépen köszönjük, még 1000 kérdés van a méhekkel kapcsolatban, a hamisított szerek, a pulttalól kapható szerekkel kapcsolatban, de majd ezt folytatjuk akkor ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük az eddig elhangzottakat, jó munkát kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szívesen állok máskor a többi kérdéssel rendelkezésükre, és szép napot kívánok önöknek és a hallgatóknak.
Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Görög Róberttel beszélgettünk, növényvédelmi, a Növényvédelmi Szövetség ügyvezetőjével, növényorvossal.